A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a nap vendége pedig Plesinger Gyula, a Jegybank monetáris tanácsának tagja, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke.
Jó napot kívánok!
Köszönjük szépen, hogy itt van a vonalban velünk, hát a kialakult helyzet miatt telefonon történik az alábbi beszélgetés. Eheti ülésen sem változtatott a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa a kamat szinten, holott egyébként ugye a Magyar Nemzeti Bank vezetősége is egy nagy tájékoztatót tartott, és hát tulajdonképpen a kamat tekintetében minden maradt a régiben. Mi az az időhorizont, amennyire most belátják, miszerint továbbra is ezen a mostani 0,6%-on tud a jegybanki alapkamat maradni?
Hát én az alapkamattal kapcsolatos nagy jóslásokban nem bocsátkoznék. Mi úgynevezett adatkövető módban működünk a Magyar Nemzeti Bankban, ami azt jelenti, hogy megvárjuk a beérkezett adatokat, megvárjuk az inflációs jelentést, és annak a megállapításai alapján döntünk arról, hogy az alapkamat vagy tulajdonképpen egyéb monetáris kondíciók változtatásra szorulnak-e, avagy sem. Amit inkább mondanék, az az, hogy természetesen az elemzők figyelik a piacokat, figyelik a mi reakcióinkat, és ennek alapján nyilván vannak elképzeléseik, és hogyha ezeket az elképzeléseket figyeljük, ezt a Reuters össze is szokta gyűjteni, akkor azt látjuk, hogy az elemzői várakozások szerint még 2022-ben is 1% alatt marad az alapkamat, tehát 2021-ben számolnak egy kismértékű növekedéssel, és egy újabb kismértékű növekedéssel 2022-ben.
Apropó, hát ugye rendkívüli a helyzet ebben a szituációban. Hogy látja, mint egy bankár, hogy mennyire kamatfüggő vagy kamatérzékeny a magyar gazdaság? Mit mutat a mögöttünk lévő egyesztendő?
Hát a mögöttünk levő egyesztendő azt mutatja, hogy nagyon laza monetáris kondíciók voltak tapasztalhatók a nemzetközi piacokon, úgy a meghatározó jegybankok esetében, mint a régió bankjaiban. Tehát tulajdonképpen egy nagyon-nagyon alacsony kamatszint, esetenként negatív kamatszint volt jellemző. És hát ez a negatív vagy nagyon alacsony kamatszint, ez komoly segítséget tudott nyújtani a gazdaságnak, már a vírust vagy a járványt megelőző időszakokban is, és valamennyire tompította, vagy tudta tompítani a járvány okozta kellemetlen hatásokat is.
A jegybank elnöke Matolcsy György úgy fogalmazott tegnapi tájékoztatóján, hogy a 2020-as esztendő a fekete éve a magyar gazdaságnak, és hát tulajdonképpen rég volt ekkora gazdasági visszaesés, és ötödik alkalom az, amelyet ezt a magyar gazdaság kénytelen elszenvedni. Mint a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke, hogy látja, milyen vélekedéssel bír, hogyha 2020 egészét nézzük, esetleg osztja Matolcsy Györgynek a definícióját?
Hát így igaz, ez a 2020-as év egy nagyon-nagyon imponáló, egy nagyon impresszív 10 év eredményeit rombolta most le. Hogyha belegondolunk, hogy honnan indultunk 2010-ben, és hova érkeztünk el most tulajdonképpen 2019 végére, itt a járvány előtti utolsó mondjuk béke hónapokra, akkor azt látjuk, hogy hihetetlen mértékben csökkent a GDP arányos államadósság 80% fölötti értékről 65% körülre, a foglalkoztatás jelentősen nőtt, gyakorlatilag a teljes foglalkoztatás sikerült elérni, egy 10% körüli munkanélküliségről ez alatt a 10 év alatt. Számos más területen, gyakorlatilag egy iker deficittel indult a 2010-es év, tehát a folyófizetési mérleg is, és a költségvetés is jelentős hiányokat mutatott, túlzott deficit eljárás alatt voltunk. Ezek mind megszűntek. Egyébként akkor, mint a Közgazdasági Társaság elnöke, hogy mondjam meg, hogy Nemrégiben, sőt most jelent meg Matolcsi úrnak egy új könyv, az Egyensúly és Növekedés című könyvének egy újabb kiadás, egy átdolgozott kiadás, ami már 10 év eredményeit öleli föl, abban ez az egész folyamat nyomon követhető, és egy nagyon, nagyon pontos értékelés lehet kapni, amit azért hitelessé is tesz az a 10 éves eredmény, amit itt felmutattunk, és amit most visszatérve a kérdésére, ez a pandémia lerombolt. Most ugye ugyanott tartunk, ahol elindultunk 2010-ben, tehát az államadósságunk az újra 80%, várhatóan az év végén a ilyen 80% körüli GDP arányos értéket fogja elérni. 8-9%-os költségvetési hiánnyal kell számolnunk. A folyófizetési mérlegünk enyhén negatív lesz, ugyanakkor persze köszönhetően a külföldi tőkebeáramlásoknak és az EU-s transzfereknek azért a külső finanszírozási képességünk még mindig pozitív marad. De most újra egy rövös úton kell majd indulnunk, hogy konszolidáljuk a helyzetet. A jó hír ebben az, hogy azért a start pozíciónk sokkal jobb, mint ezelőtt 10 évvel, tehát azért a válság egy nagyon stram állapotba érte el a magyar gazdaságot, és ez mondjuk látszik olyan apró jelekből is, hogy például az ipari termelésünk már meghaladta a tavalyi év időarányos ipari termelését, hát az látszik, hogy azért a gazdaság az működik, és a gazdaságnak van azért teljesítő képessége.
Hát ha már említi az egyensúly és növekedés képetét, szerintem a kedves hallgatók közül már csak az idősebbek emlékeznek arra, hogy mikor volt ilyen pozícióban a magyar gazdaság, már mint hogyha az idei esztendőt nem vesszük alapul. Mikor? Mikor állt be ez a kedvező helyzet? Ön mit emlékszik vissza? Milyen időszakra?
Hát olyan, hogy igazán egyensúly és növekedés együtt megjelent volna, vagy a növekedés egyensúlyba lett volna, vagy az egyensúly növekedéssel párosult volna. Ilyen talán újra itt a könyvre hagyatkozom, hogy a 80-as években talán kétszer is ilyen rövid periódusokra előfordult. Egyebekben pedig így az utóbbi több 10 év történetét áttekintve inkább ez az egyensúly vagy növekedés kérdés merült föl, tehát inkább elindult egy jelentős növekedés, de ennek nagyon komoly egyensúlyi áldozatai voltak, vagy ezeket az egyensúlyi áldozatokat kellett rendbehozni, és ez viszont a növekedés kárára ment. Tehát az a fajta növekedés, ami egyben egy egyensúlyi pénzügyi egyensúlyjal is párosult, ez tartósan az elmúlt 10 év terméke.
Hát úgy fogalmazott, hogy stram állapotban talált meg bennünket a válság. Ezek egészen pontosan mire gondolt? Szóba hozta itt a költségvetési hiányt, államadósságot, de ezen kívül melyek voltak azok a fő makrogazdasági mutatók, amelyek teljesen más eltérés mutatnak a 10 évvel ezelőtti állapothoz képest, és esetleg reményt adnak arra, hogy nagyon sokáig tartson a slamasztikából történő kikecmergés, mint volt anno?
Hát 4-5%-os gazdasági növekedés jellemezte az elmúlt már a 2019 és az azt megelőző éveket. Nagyon magas beruházási arány, 27-28%-os GDP arányos beruházás, nagyon komoly külföldi tőkebeáramlás, számos komoly nagy beruházás indult, ahogy az előbb is már említettem, gyakorlatilag teljes foglalkoztatás volt, 3,9% körül volt a munkanélküliségi ráta, ahogy mondtam, pozitív, durván a GDP 1,5%-ának megfelelő külső finanszírozási képességünk volt, a nettó külföldi adósságunk, vagy nettó külső adósságunk minimális volt, a hiteldinamika 10-15% környékében volt, a 10% fölötti hiteldinamika volt úgy a vállalati, mint a lakossági szektorban. De tulajdonképpen minden szegmensben jól teljesített a gazdaság.
Egyébként van erre opciónk, hogy hamarabb jövünk ki a kátyúból, mint megéltük azt, hiszen akkor elég sokáig tartott a kikecmergés?
Hát ahogy néztük, a 2008-2009-es válságot követő két évben ilyen 1%-ig körüli gazdasági fellendülés volt, tehát egy nagyon-nagyon lassú növekedés követte ezt a válságot, egy nagyon hosszú kilábalás. Míg most úgy számolunk, hogy és igyekszünk reálisan látni ezt a képet, úgy számolunk, hogy a jövő évben egy ilyen, hát nagyon sok bizonytalanság övezi persze azt, amit most mondani fogok, de ilyen 3,5-6% közötti növekedéssel számolunk.
Hát a kettő között azért túl nagy az eltérés, nem? Vagy pont a bizonytalansági faktor miatt?
Ebben elég komoly bizonytalansági faktor van, hiszen nagyon nagy kérdés az, hogy ez a vakcina mikor jut el hozzánk, illetve mikor jut el a fő exportpiacainkhoz, mikor tudnak ezek az exportpiacok úgy igazán beindulni, hiszen azért akárhogy is nézzük, Magyarország egy kis nyitott gazdaság, nagyon nagyba függünk attól, hogy a környező világ és elsősorban az Európai Unió, hiszen ez a fő külkereskedelmi partnerünk mikor és hogyan tud talpraállni, hogyan jut el hozzánk, és a vakcina mikor jut el hozzánk, a vakcina mikorra sikerül megcsinálni az átoltást. Tehát nagyon-nagyon sok bizonytalanság van, mikor oldódnak azok az óvatossági megfontolások, amik például a lakossági fogyasztásokat irányítják. Hát borzasztó sok bizonytalanság van. Egy kicsit kevesebb bizonytalanságot látunk már a 2022-ben, ahol már egy ilyen 5% körüli növekedéssel számolunk, és ott egy elég szűk tartományban, ilyen 5-5,5% az a tartomány, amivel számolunk.
Apropó, elég sok szakmai szervezet letette a javaslatcsomagját a kormány elé, mi szerint milyen lépéseket sürgetnek, vagy javasolnak a válságból történő kilábalás érdekében. A Magyar Közgazdasági Társaság csinálta ilyet, ehhez hasonlót?
Igen, az a megtiszteltetés ért minket, hogy ez a gazdaság újraindításért felelős munkacsoport meghívott a tagjai közé, és ott hát mi is valami 91 néhány javaslatot nyújtottunk be. Elsősorban ott a vírus helyzet kezelésére vonatkozóan, és természetesen a gazdaság újraindítására vonatkozóan is szerepelt számos javaslat.
Ebbéli pozíciából fakadóan egyébként hogy látja, jó helyre lőtt a kormány, jó helyre célzott akkor, amikor meghozta a különböző gazdaságpolitikai intézkedéseket?
Hát ugye megint azt gondolom, hogy a tényekből és az összehasonlításokból érdemes kiindulni, hiszen nyilván lehet azt mondani, hogy lehetett volna jobban is csinálni, meg lehetett volna rosszabbul is csinálni. Én úgy látom, most akkor legyen a közgazdasági társasági sapkán, én úgy látom, hogy a kormány alapvetően felelősen és helyes lépéseket megtéve intézkedett. Amit talán lehetett volna egy kicsit másképp csinálni, talán egy kicsit jobban lehetett volna fókuszálni a költségvetés támogató funkcióira, tehát több állami beruházást indítani, meg a közösségi fogyasztást is egy kicsit fölturbozni.
De hát meg is nagy lesz a hiány, nem probléma ez?
Nagy lesz a hiány, igen, és az biztos, hogy valahol a kormánynak ott kell lavíroznia, megint csak ugye a növekedés és az egyensúly kérdése merül föl, tehát ott kell lavírozni, hogy mi az a hiány és mi az az adósság, amit kezelni tud. Itt ami mondjuk adhat egy kis mozgásteret, az két dolog. Egyrészt az Európai Unió ugye a bizottság bejelentette, hogy most jövőre semmiképpen, de tehát az utána való években sem fogja olyan szigorúan venni a költségvetési hiány kérdését, mint tette azt eddig. A másik pedig az, hogy a nagyon alacsony kamat környezet miatt a költségvetés kamat kiadásai még magas államadóság esetén is nagyon alacsonyak. És én úgy gondolom, hogy ez a helyzet ez tartósan fönnmarad, hiszen a válságban, most ezt a pandémia okozta válságot említem, itt a kormányok fiskális intézkedéseit a jegybankok a mérlegük növelésével, tehát likviditás bővítéssel támogatták. Ami azt jelenti, hogy a jegybank mérlegek mérete az a 2019-es állapothoz képest jelentősen megnőtt, akár többszörösére is megnőtt. Na most, és megnőtt ezzel párhuzamosan megnőttek az államadósságok is. Na most, ha ezt a jegybank mérleget elkezdenék viszonylag gyorsan szűkíteni, vagy egy nagyobb ütemben szűkíteni, akkor ez a kamatoknak egy olyan gyors emelkedéséhez vezetne, amit már a nyilván a költségvetések, de akár az egész gazdaságok is kezelhetetlennek tartanának. Tehát azt gondolom, hogy ebből egy lassú visszaépülés, és ezzel párhuzamosan egy viszonylag lassú államadósság visszaépülés fog következni. Tehát tulajdonképpen el lehet képzelni még azt, hogy egy viszonylag magasabb államadósság rátával is lehet támogatni, vagy államadósság ráta mellett is lehet támogatni a fiskális élénkítéseket.
Mégis milyen időtávról beszélhetünk akkor, amikor arról van szó, hogy vissza kell hozni az hiányt és az államadósságot is a normál szintjére, mármint amivel tabálkozhattunk az elmúlt években Magyarországon?
Hát ugye megint sokféle spekuláció van erre. Ugye általánosan elfogadott konszenzus vagy vélemény az, hogy 2022 az az év, amikor ennek a végére a 2019-es állapotot el lehet érni, és akkor sokan azt mondják, vagy az általános vélemény az, hogy akkor itt lehet föllélegezni, és itt lehet kivezetni a fiskális és monetáris, vagy itt lehet elkezdeni kivezetni a fiskális és monetáris intervenciókat. Most én azt gondolom, hogy érdemes azért esetleg egy kicsit abban is gondolkozni, hogy talán érdemes ennél egy ambiciózusabb célt kitűzni magunk elé, amit én úgy gondolok, én úgy gondolom lehetne az is, hogy a 2019 előtti mondjuk 5-10 év növekedési trendjét meghosszabbítva megnézni, hogyha nem tör ki a járvány, akkor most hol tartanánk, vagy hol kéne tartanunk 2021-ben, 2022-ben, 2023-ban, és megpróbálni ehhez a szinthez elérni, ami azt jelenti, hogy akkor nyilván a 2022-nél egy későbbi időpont lenne az, ameddig még itt a fiskális politika és ezzel párhuzamosan a monetáris politika erőteljesebb beavatkozására lenne szükség.
Ebben a helyzetben egyébként a likviditás a kulcsszó, ha már utalt rá és ki is fejtette?
A likviditás az egy segítség igazából. Nem a likviditás a kulcs szó. Azt gondolom, hogy a likviditás az a 2007-89-es pénzügyi válságnak volt a kulcsszava, vagy a megoldásának volt a kulcsszava. Itt a fő szerep az a fiskális politikáé. A monetáris politika itt annyiban háttérbe szorul, hogy egy támogató szerepe van, támogatnia kell azokat a fiskális intézkedéseket, amiket a kormányok meghoznak, és persze igyekeznie kell a gazdasági szereplőknek is a megfelelő likviditást biztosítani.
Hát azért elég aktív a jegybank, ez talán több, mint támogatás, nem?
Hát igen, itt tulajdonképpen, hogyha mindent összeveszünk, ez tulajdonképpen egészen megdöbbentő szám, hogy ha veszük a jegybanknak a közvetlen és közvetett támogató lépéseinek az eredményét, akkor kiderül az, hogy majdnem 12 000 milliárd forintnyi forrást biztosított a gazdaságnak, ez részben közvetlenül, ilyen növekedési hitelprogram, növekedési kötvényprogram egyebek formájában, részben pedig közvetve az alacsonyan tartott kamatok okán a költségvetésben, illetve a vállalati szektorban és a lakosságnál is elért megtakarítások formájában. Ez igazából több, mint amit az elmúlt 7 éves költségvetés alatt az Európai Uniótól kaptunk.
Köszönöm szépen, most tartunk egy pár perces szünetet, jönnek a hírek, és utána pedig folytatjuk a beszélgetést.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.